Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Keresztség kiszolgáltatására készülve a 208-as számú dicséretünket énekeljük annak az első versével. 208. számú énekünk, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában, a 28. fejezetben, a 18. verstől. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt a velem szemben lévő karzaton nagyon sok hely van, nyugodtan oda is föl lehet menni. A szereztetés ige mellé szeretnék olvasni Pál apostolnak a korintusi gyülekezetből, vagy gyülekezethez írt leveléből egy versszakot. Most a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ezt a levelet olvassuk, és a 4. részből a 15. verset szeretném olvasni. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is, atyátok azonban nincs sok. Mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok, a Krisztus Jézusban. Mindig igyekszem egy-egy olyan bibliai verset választani a szereztetési ige mellé, amely egy kicsit megvilágítja azt a szolgálatunkat, feladatunkat, tisztségünket, vagy azt a nagy ajándékot, amit a gyermekeinken keresztül Isten behoz az életünkbe. És erre a mai vasárnapra azt gondoltam, hogy szeretnék egy pár gondolatot arról mondani, amit Pál apostol megérzett. Neki nem volt gyermeke, nem volt családja, de nagyon sok emberhez kötődött úgy, mint akiket ő lelki gyermekeinek tartott. Olyanokhoz kötődött, akikért aggodalmaskodott, akiknek az életében szeretett volna valami változást létrehozni, és aztán együtt örülni velük. És ő mondja azt, hogy tanítómesteretek sok ezer is lehet, atyátok, lelki atyátok az én vagyok. És ezzel megfogalmazza azt a különös szerepet, amit ő be akar tölteni az ő életükbe, és én ezért ezt idehoztam. Nyilván, hogy minden szülő, keresztülő, családtaga jól ismeri, hogy amikor egy kisgyermek megérkezik, akkor annyi minden hiány van még benne ismeret tekintetében, annyi mindenre meg kell tanítani, el kell vezetni őket, annyi színes dolog van a világban, amiket ők még nem ismernek, de jól kell őket ebbe belevezetni, és az ember nagyon szereti azt az érzést, én azt gondolom, más szülő is így volt vele, nem csak én, amikor a gyermeke ilyen csodálattal hallgatja. Amikor azt gondolja a szülőről, hogy na hát ő mindent tud, minden kérdésre tud választ adni, micsoda ismerettel rendelkezik, és ez a csodálat, ez bennünket egy kicsit így még motivál is, mert ilyenkor igyekszünk ennek még jobban megfelelni, hogy igen, én is megtudjak dolgokat, és aztán azt tovább tudjam adni nekik. Aztán eljön az a pillanat, amikor másokra bízzuk a gyermekeinket, amikor rájövünk arra, hogy állandó tanítás alatt lesznek, amikor elmegy az óvodába, amikor jön az óvónéni, és ő is mondja, hogy ezt hogy kell csinálni. És már nem csak én mondom, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem ő is tanítgatja. Amikor megy iskolába, amikor újabb ismereteket szerez, ezek az ismeretek néha túlnőnek rajtunk is. Nagyon aranyos, én nagyon szeretem, amikor találkozom egy-egy olyan kisgyermekkel, és tényleg kicsiről beszélek, no nem ennyire kicsikről, mint akiket keresztelünk, hanem ezek az 5-6 éves gyermekek, akik már így hozzák a kis könyvüket, amiben az állati legek vannak, és ők már mindent tudnak belőle. Meg a dínós könyv, és akkor 6 évesen kioktat a régi idők minden rejtelméről. Hogy ott az ember egy kicsit azt érzi, hogy most ezt a gyereket ki tanítja? Én tanítom? Én mutatom meg neki, hogy mit kell látni a világban? Vagy ez most már mások kezébe került át? És Pál apostol is azt veszi észre, hogy mindenki hozzá akarja ragasztani az ő kis életéhez a saját bölcsességét is. A saját élettapasztalatát is. És egy kicsit úgy az ember még talán féltékeny is. Hát ez az én gyerekem. Hadd én mutassam meg neki az utat. Hadd én mondjam neki meg, hogy mi a jó és mi a nem jó. És aztán Pál apostolnak a lelkébe az egész ugye a helyére kerül akkor, amikor rádöbben arra, hogy tanítómester sok van ebben a világban. Sok tudományt össze fognak még ezek a gyermekek gyűjteni. De atyuk csak egy van. Én. És nyilván itt most ki akarom egészíteni a képet, hogy szülőként én vagyok az, aki végig küzdöm velük az érkezésnek a csodáját, az első próbákat, amikor végig küzdjük azt, hogy betegen ott vagyok mellette, és én fogom a kezét, amikor látom azt, hogy hol akad el, és hozzám jön sírni, és én próbálom bátorítani. Tele van olyan dologgal az életem, ami sokkal személyesebbé teszi az én tanításomat az ő életében, mint amit mástól megkaphat, amit kívülről kap, ami úgy érinti csak az életét. És Pál apostol ezt mondja, hogy hát én vagyok az, aki ezt így végig harcoltam veletek. Én lettem a ti ilyen lelki atyátok. És azt hiszem, hogy ezt szülőként mi nagyon jól érezzük, hogy milyennek a következménye. Hogy az, amikor a gyermekemmel valahogy így összeforrok, amikor nem csak az számít, hogy mit tud, hogy milyen jegyet hoz az iskolából, hanem amikor ránézek, és látom, hogy a helyén van, hogy boldog, hogy megtalálja azt, amire szüksége van, az már egy igazabb valóság. Az, amiben én is szeretném látni magamat is, meg őt is, hogy ott ketten ki tudunk teljesedni. És amikor a keresztség kiszolgáltatása történik, akkor nem azért hozzuk ide a gyerekünket, hogy valaki még egy nagy okosságot megtanítson neki. Nem elsősorban nem azért hozzuk ide, hogy majd Isten parancsolatait olyan nagyon részletességgel ő megtanulja. Lenne pedig egy ilyen vonatkozása. Nagyon jó lenne az élet szabályaira, ha rá tudna vezetni Isten minket, mert azokat nem véletlenül hozta, majd az igehirdetésben erről szeretnék beszélni. De van ott egy másik nagy vágyunk Istennél, hogy ő is legyen az atya ezeknek a gyerekeknek. Aki nem egyszerűen hideg fejjel tanítgatja őket, hogy ez a helyes és ez a rossz, hanem aki végig szenvedi velük együtt a tanulásnak a folyamatát is. Aki végig ott van, aki azt tudja mondani, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetig. Aki látta az én gyerekemet sírni is és örülni is. Mert akkor tud majd valami olyan utat készíteni számára és egy olyan célt mutatni, amihez neki is el kell érkeznie. Egész más a viszonyulásunk Istenhez úgy, mint atya, mint hogyha ő csak egy nagy bölcs tanító lenne. És valamit ebből szeretnénk megérezni, és szülőként mi is a gyermekünknek az életébe úgy belehelyezni, hogy nézd, én vagyok az, akire az Isten téged rám bízott. Ez egy hihetetlen csodálatos, de egy nagyon nagy küldetés is, ahol engem érint minden, ami ő vele történik. Ahogy ő formálódik közben, én is formálódok. Én nagyon szeretem elmondani, és sokszor szeretem is aláhúzni azt, hogy a gyermekeinkkel együtt valahogy nekünk is újra kell alakulnunk, újra kell formálódjunk. Talán pont ők azok, akik az életünkbe bele tudnak hozni olyan dolgokat, amelyek már kikoptak vagy megfakultak. Tanítómesteretek sok ezer lehet, atyátok azonban csak egy van. És ez az a nagy ígéret, ami a keresztségben elhangzik, hogy ennek a világnak minden jó szándékú, és tegyük hozzá kevésbé jó szándékú embere, a velük való kapcsolatok mind-mind valahogy igazgatják az életünket. De atyánk csak egy van, aki tudja, hogy mire van szükségünk, aki gondot visel rólunk, aki végig akar vezetni úgy egy úton, hogy annak van megérkezése is oda Istenhez. Aki nem csak ezt a világot ajándékozza a gyermekeinknek, hanem az örök életet is, ami számunkra egy nagyon fontos dolog. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést fogok feltenni most szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És azt kérem a szülőktől, keresztszülőktől, valamennyi gyermeknek szüleitől, keresztszüleitől, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit imádságban és szeretetben hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ilyenkor mindig hálás a mi szívünk, hiszen megtartott életeket hozunk ide Te eléd, kérve a Te áldásodat. Nagyon jól tudjuk azt, hogy készületlenek vagyunk mi erre az életre, arra is, amiben megérkezünk, és arra az életre is, amit a kezünkbe helyeztél. Minket is valaki tanított és vezetett, olykor csak emberi bölcsességgel, néha ráérezve arra azokra az igazságokra, amelyeket Te akarsz megtanítani nekünk. És így vezetgettek, és mi most szülőként, keresztszülőként, családtagként így kaptuk ezt az újabb szolgálatot, feladatot, hogy mi is tanítsunk. És egy olyan különleges állapotba vezetsz be bennünket, ahol olyan kötelékek kötnek a másikhoz, hogy nem csupán az érdekes, hogy mit tudunk helyesen és mit látunk jól, hanem az is, hogy kik vagyunk egymás számára. Hogy meg lehet-e szorítani úgy a másik kezét, hogy annak a félelme elmúljon. Hogy meg lehet-e simogatni úgy a másikat, hogy az öröme teljesebb legyen, hogy vigasztaláshoz juthasson. És mi ezeket a nagy titkokat tőled szeretnénk most megtanulni. Így kérünk ezekért a kisgyermekekért. Engedd, hogy valóban öröme legyen bennük azoknak, akik befogadták őket, és tudjanak erőt és segítséget kérni ahhoz, hogy bölcsen vezessék őket az életnek azon az útján, amelyet mi ismerünk. de hadd juttassuk el őket is a nagy tanítómesterhez, Jézushoz, aki a maga parancsolataival szeretné igazgatni az ő életüket is. Parancsolatokkal, de mégis olyan atyai szeretettel, aki minden pillanatukban az ő életüknek részt vállal belőlük. Ott van akkor, amikor segítség kell, és ott van akkor, amikor intése van szükség. Kérünk, hogy testi és lelki növekedésükben hadd tapasztalják meg valóban a te szeretetedet, viselj gondot róluk, és adj mindazoknak hálaadó szívet, örömöt, akik őket befogadhatták. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Honor Károly, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Borbálok, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megőrző ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a 25. Zsoltárunkat fogjuk énekelni. A 25. Zsoltárunknak első és második verseit. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten igét olvasom a Máté evangéliuma szerint, a Máté evangéliumának az 5. fejezetéből, a 17-től 20-ig terjedő verseket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, még minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóban azért jöttünk te hozzád, mert az utaidat szeretnénk tanulgatni. Nem könnyű belátás az ember életébe az, amikor úgy érzi, hogy irányt kell keresni, amikor arra ébred rá, hogy valami, amit választott magának, nem jó irányba visz. És mi sokszor érezzük azt, hogy tesszük a dolgainkat, akár a mindennapokban is, mintha nem haladnánk előre, és azok a dolgok, amikre vágyunk, amik fontosak lennének, azok nem akarnak minket megközelíteni. Amikor a te házadban vagyunk, akkor ezeket igyekszünk egy picit félretenni, és egy ilyen szent kíváncsisággal nézni rád, hogy tudsz-e egy olyan utat mutatni, ahol megérkezünk ahhoz, amit annyira vágyunk már. Egy kis békességhez, valami megoldáshoz. Talán a gyógyulás is benne lenne ebbe. Nem csak a testi gyógyulásunk, hanem a lelki gyógyulásunk is. Sok mindenért aggódunk, sok minden félelemmel tölti el az életünket, mert jó lenne, hogyha valaki látná a jövőt, és arra rá tudnánk hagyatkozni. Így jövünk most is eléd, mint akik hisszük, hogy a te igéd az meg tud nyitni ajtókat, és aki azon belép, valami végtelen gazdagsággal találkozik. Ezzel a gazdagsággal szeretnénk ma mi is találkozni és meríteni belőle. Így kérjük a te áldásodat a te igédre, annak az üzenetére, és mindazokra, akik tiszta szívvel hallgatják azt. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására 266-os számú énekünkkel készüljünk. 266-os számú énekünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. A Máté evangéliumának az 5. fejezetéből újraolvasom a 17. verset, alapigénket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, van egy olyan általános elképzelés, amit egyből szeretnék azzal a jelzővel is jelölni, hogy téves elképzelés, miszerint a Bibliának az első feleit, ha valaki forgatja és olvassa, akkor egy egészen más istenkép rajzolódik ki, mint hogyha a Bibliájának a második felét olvasná. Még ezt gyülekezethez szorosan tartozó, Bibliát rendszeresen olvasó, hívő emberek is állítják, hogy az Ószövetségben Isten minta egész más lenne, mint az Új Szövetségben. És miután ezt a különbségtételt meg is tesszük, utána felhatalmazzuk magunkat, hogy akkor választunk a kettő közül, hogy melyik tetszik jobban. Ha valaki az Ószövetségnek a rejtelmeibe elmélyed, akkor nagyon sok parancsolat, törvénykezés, Istennek sokszor találkozunk tényleg ott a szigorával, még a büntetéseivel is egész rendszeresen, és minthogyha úgy eltűnne mögötte az az ábrázata Istennek, vagy mi nem olvassuk jól a Bibliánkat, ami az ő kegyelméről szól, vagy az irgalmas tűréséről. Az Új Szövetségben meg, amikor találkozunk Jézussal, kicsit hasonló a helyzetünk, mint akik Jézust a maga személyes életében is megtapasztalva, egykor ott, 2000 évvel ezelőtt felismerték. Jön valaki, aki a vallásos rendeket úgy félreteszi, oda jön az emberhez, megsimogatja, hogyha azt mondja neki, hogy megengedtem a te bűnödet, vagy ahogy már jobban fordítja a Bibliánk, meg tudok neked bocsátani, gyere, kezdjünk valami újrat, akkor ez egy egészen más hozzáállás. És ebből aztán következtetünk, és itt jönnek a téves gondolataink arra, hogy Jézus, ő egy ilyen új hullámos tanító, egy ilyen modern ember, aki úgy fogja fel a világot, ahogy mi nekünk is fel kell fogni. Aztán az egyház történetében és történelmében a mai napig végig kísér bennünket, hogyha valamelyik szabálya nem tetszik az egyháznak, vagy a Bibliának, akkor azt mondjuk, hogy ó, ezeken mi már rég túl vagyunk. Itt már új idők járnak, modernizálni kell az embernek a gondolkodását is. Jézus megbocsátó, elnéző, sőt, illessük ezzel az jelzővel, hogy Jézus a nagyvonalú. Nekünk egy ilyen nagyvonalú Isten kell. Ha hibázok, megsimogat és azt mondja, nem baj, majd lesz ez jobb is. Egy nagyvonalú Isten, ahol nem kell görcsösen teljesítenem, nem kell igyekeznem azon, hogy megváltoztassak valamit, mert úgy sem megy az életembe, és én is már megszoktam, hogy ilyen vagyok. Hát ha ő elfogadja így, akkor az jó nekem, az kényelmes. Csak hogy Jézus ebben a felolvasott részben azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Az, aki kezdetektől fogva kijelentette magát már a Biblia elejétől, az ugyanaz a valaki, mint aki én vagyok. És itt meg is erősítés azt mondja, hogy a parancsolatokból és a törvényből, és abból, amit a proféták mondanak, nem hagyom, hogy egy kis vessző is elmaradjon. Annak mind igaznak kell lennie, az mind arról tesz bizonyságot, hogy Isten valamit akar tanítani, ami nekem szükséges az élethez. Hogy mi miért vágyunk mégis arra, hogy Isten kicsit nagyvonalúbb legyen, az nagyon egyszerű szerintem, az valószínűleg azért van, mert rosszak a helyzet felismeréseink, nem is tudjuk kezelni a problémáinkat, és emiatt jobb, hogyha azt valaki elnézi. Ha valaki azon felülemelkedik. Csak hogy ez az ember életében sohasem hozott megnyugvást, sohasem hozta azt a békességet, mert itt én magam is tudom, hogy ez a nagyvonalúság valami olyasmit takar el, ami megoldása várna az életembe. Szimpatikus nagyon ez a hozzáállás, csak nem teszi helyre azt, ami rendezetlen bennem. És ezért Jézus ezt nem is vállalja, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy mindazt, amit az Isten el akar végezni bennetek, az végbe menjen, azt ne tegyük félre. Arra ne mondjuk azt, hogy ez nem működik. Sokszor van, hogy az életünkben nem kerülnek a helyére a dolgok, csak igyekszünk azokat félrerakni. Azt gondoljuk, hogy ez a szabadság. Egyébként ez a világ is ezt gondolja. Ami régen nem működött, azt megváltoztatjuk, és azt mondjuk, hogy vagy ami régen működött, és most nem működik, arra azt mondjuk, hogy megváltoztak az idők, már nem kell erőltetni. És ahogy tágítja az ember a lehetőségeit, és egyre nagy vonalúban néz magára is, annál távolabb kerül attól az élettől, ami igazából örömöt hozna számára, vagy boldogságot, vagy megnyugvást. Azt mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy hogy a régi fordításunk mondja, hogy eltöröljem. Ez nem elvárás már. Szokták sokszor idézni. Megváltoznak a normák. Az emberek már nem harcolnak a kísértéseikkel, beleépítik a saját életükbe. És így akarják magukat elfogadtatni, és én is így akarom elfogadtatni magam, hogy én ilyen vagyok. De közben küzdök magammal, mert mégsem találom a belső békességemet, meg mégsem találom a helyemet. És minden szabályt úgy igazítunk ma már, hogy ami nem megy, akkor egy lazább keretet adjunk neki. Akkor azt enyhítsük. És milyen lett így az életünk? Ez egy ilyen lebutított élet. Egy teljesen leegyszerűsített. Egy olyan élet, ahol ha valamiért nem tudok megharcolni, és azt mondom, hogy ezt nem fogom soha elérni, akkor azt mondom, hogy ez ilyen nincs is. Minden álomszerűvé válik, minden idill lesz. Még talán a hitbeli életünket is így megosztja ez az egész, hogy van egy földi valóságom, aki robottól, aki pénzt keres, aki nyüglődik azon, hogy a világnak milyen keretei vannak, vagy már milyen keretei nincsenek, és van egy ilyen belső világom, amit őrizgetek, amit nem akarom, hogy ez az egész tönkre tegyen, de ezek az álmaim és ezek az elképzeléseim már olyan távol vannak, hogy már én magam se tudom, hogy ez igaz vagy hamis. Hogy csak áltatom magamat azzal, hogy van egy Isten országa is, vagy ez tényleg létezik. Megnyőzni magam néha arról, hogy hát ilyen az élet. És ez egy ilyen nagyon szomorú állapot, ami tényleg az ilyen reménytelen gondolatokban születik az életünkben, amikor én magam adom lejjebb a mércét, amikor már nem az számít, hogy Isten mit szeretne kimunkálni, hogy milyen csodákat akar megláttatni velem, hanem ahol én meghúzom a vonalat, és azt mondom, hogy ez már úgyis elérhetetlen számomra. De hány ember van, aki úgy él házasságban, hogy ő nem ilyen házasságról álmodozott? És akkor azt mondja, hogy de úgy látszik ez ilyen, ez a valósága. A többi az csak az én ábrándom volt, az én nagy szerelmes szívem, hogy mi majd mindent együtt megoldunk, meg megbeszélünk, de hát ilyen nincs. Sokszor érezzük így, hogy egy-egy ilyen kisgyermeket, akit megkapunk, hogy ez egy mekkora nagy csoda. És aztán mennyire el tudunk fáradni benne, mennyire azt tudja mondani az ember, hogy hát én ezt nem bírom idegileg, mennyire azt mondja az ember, hogy képtelen vagyok nem csak az ő életét rendezni, a saját életemet se tudom rendezni. És aztán úgy látjuk, ahogy elkanyarodnak ezek az életek egymás, mert a gyermekem megy egész más irányba, mint amiben én megyek, és egy ilyen rossz érzés van bennem, és akkor oda jön hozzám a szomszéd, és azt mondja, nálatok is, nálunk is. Hát akkor biztos ilyen a rend. Ez az életrendje. Csak én hittem, hogy ez nem így működik. És erre azt mondja Jézus, hogy lehet érvénytelenné tenni az isteni szabályokat. Lehet azt mondani, hogy nem megvalósítható, és akkor behúzom a nyakamat, akkor összeszorul a szívem, és azt mondom, hogy túl kell élni az életet. Csak hogy ezt sokszor azért tesszük, mert azt gondoljuk, hogy közben Isten is olyan nagyon sarkosan fogalmazza meg a dolgokat, és hát az nem jó. Még a gyermekeinknél is így van. Az egyik szülő megmondja, hogy mi a szabály, és a másik jön, és kezd finomítani rajta. Hát azért azt, ha engedjük meg, ne kelljen 9-re hazajönni, legyen az 11, majd megbeszéljük, majd ez is a helyére kerül, és onnantól kezdve valami kezd elcsúszni, mert igazodok valami olyanhoz, amiben közben nem is hiszek, hogy az úgy kell legyen, de én valahogy így akarom megnyerni vele a másikat. Ez a megengedőbb élet, ez néha azt igazolja csak, hogy valami nagyon hiányzik belőlünk, És ezt úgy meg kellene találni. És erre mondja Jézus azt, hogy nem fogom eltörölni. Nem mondom azt, hogy ez nem megvalósítható, hanem meg fogom mutatni nektek, hogy de élnek ezek a törvények, hogy élnek ezek a szabályok, hogy az az álomvilág és az a vágyakozás, ami benned van, az Istentől ered, és azt el lehet érni. Csak nem így. És azt mondja, hogy akkor én betöltöm a törvényt. Betöltöm ezeket a parancsolatokat. Ezt is nagyon szépen félre tudjuk magyarázni. Nálunk az a Jézusi betöltése a parancsolatoknak az, hogy én nem tudom megcsinálni, te csináld meg helyettem. Hogy én ilyen vagyok, mint ember, elrontom a dolgokat, de te mindig gyere, és mindig tedd a helyére. Én csúnyán beszélek a feleségemmel, de te csináld meg azt, hogy ő szeressen engem. Én elrendetlenkedem mindazt, amit kaptam tőled, minden ajándékomat eltékozlom, te viszont pótold nekem. Én nem tudok a bűneimmel mit kezdeni, nem tudok számot adni róla, azt mondják, hogy Jézus meghalt a kereszten, ő helyettem elrendezte. Akkor rendben vagyunk. Csak hogy ez nem erről szól, hogy én helyetted megcsinálom. Még a gyerekeinknél is, ez egy egyszerűbb útnak látszik, amikor a gyerek babrál valamit, amikor nehezen megy, amikor az ollóval nehezen vág, add ide kisfiam, majd én megcsinálom, kivágom neked, haladjunk, add ide azt a tányért, nem te mosogatod, én mosogatom, nem érünk erre rá. És ez felnőnek a gyerekeink, és nem tud mosogatni, és nem tud porszívózni, és nem tud igazából semmit, és ott kínlódik a felnőtt életében már a társa mellett, aki szintén nem tud egy csomó mindent, mert mi nagyon szerettük őt, mert betöltöttük helyette a törvényt. Csak hogy az Isten nem így akarja mi életünket a helyére állítani. A célját elérő rendelkezések azok jók, és azokat meg kell tartani. Azok nevelnek minket, azok formálnak bennünket. És valahogy Isten is így akarja azokat a törvényeket, amiket mi nyögünk, odaállítani elénk, hogy na akkor most mondd meg, szembesülj a saját értékrendeddel. Te mit teszel előre? Mondd ki! Ez a mai tudomány is elővette már ezeket az ezer éves eszközöket is, hogy a pszichológus is azt kérdezi, hogy na akkor nézd bele magadba, és tedd sorrend az életedbe, hogy mit is akarsz. Ki vagy te? Ezek nagy kérdések. És amikor már kibányásza valaki belőlünk azért, mert már romokba vagyunk, és azt mondjuk, hogy építse már fel valaki az életemet, valahol akkor kezdünk jobban Istenre is figyelni, amikor mi már nagyon magunk alatt vagyunk. Azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, hogy valaki felemeljen, hogy igaz legyen az életemben az a helyzet, amit éppen megélek, ahol már nem meghamisítani akarok érzéseket, meg valóságot, hanem elfogadom azt, hogy ezzel dolgozni kellene. A világ normáit meg lehet változtatni, de az én belső rezdüléseimet, az én érzésemet, boldogság iránti vágyamat, azt nem fogják megváltoztatni ezek. Tele vagyunk kereső emberekkel, és mindannyiunk keres valamit. Ki lesz az, aki nem azt mondja, hogy engedd el, hanem azt mondja, hogy gyere, harcoljuk meg, és én győztessé teszlek. Mert valahogy Jézusnak ez volt a nagy elképzelése és a nagy elhatározása, hogy visszaránt minket azokba a küzdelmekbe, amiket mi már feladtunk, amire azt mondtuk, hogy úgy sem megy. Hogy azt mondja valaki, hogy na gyere, akkor próbáljuk meg ezt még egyszer. Nézzük meg, hogy vajon, hogyha megteszed azt, amit én kérek, akkor könnyebb lesz az életed, vagy nem. Erre kell hozni egy döntést, ezt meg kell próbálni. Ez nem megy csak ilyen elvi alapon, hogy vajon mi lenne, ha én elhinném Istennek, hogy. Egyszer próbálja meg elhinni, és próbálja meg ráhagyni magam. És akkor talán látnám azt, hogy miben működik máshogy az életem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljek. Azért jöttem, hogy segítsek ezt betölteni. Kellek hozzá, mondja Jézus. Ezt nem tudod nélkülem megcsinálni. És aztán Jézus itt mond egy képet, és én ezzel szeretném befejezni. Azt mondja, hogyha az igazságotok nem múlja felül a képmutatóknak az igazságát, akik csak látszat szerint tesznek meg dolgokat, akkor ez az egész törekvés ez semmit sem ér. Akkor maradtok abban a hídbe és álomvilágban, amiben ringatjátok magatokat, és tudjátok ti magatok is, hogy az hamis az egész. De van egy másik világ, ami megnyílhat, és ennek a mértékéről beszél Jézus. Tudom, hogy nehéz ez a mondatszerkesztés, tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országába. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, az nagy lesz a mennyek országába. Itt nem a mennyországban lévő ranglistát akarja felállítani, hogy ki volt az, aki elsőként bejutott, többet tudott teljesíteni, jobban tudta csinálni, hanem pont azt akarja elmondani ezzel Jézus, hogy amennyire oda tudok figyelni az Isten útmutatására, annyira fog megvalósulni bennem az Isten országa. Aki mindent ki akar radírozni, és aki elveti a nehéz megpróbáltatásokat és az azzal való megküzdését, az sokkal kevesebb csodát fog megélni az életben. A sokkal kevésbé fogja látni azt, hogy az Istennek milyen nagy a hatalma. Aki viszont megharcol mindennel, azelőtt kinyílik egy olyan világ, amit Isten a maga gazdagságával felruházott a számomra, ahol lehet egy teljes élet. És erről beszél Jézus. Az Isten bölcsességén kívül is fel lehet építeni egy világot, és az Isten segítségével is. Nagyon összeszűkülnek az életünkben azok a csodák, amelyekre szükségünk van akkor, hogyha nem engedjük bele az Istennek ezt a képességét. Hogy ő ott is tud tenni valamit, ahol én már nem tudok. Ezek nekünk kedvenc igéink a Bibliából, csak éppen megélni nem tudjuk, hogy ami az embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Ebben kéne valahogy bízni, ebben kéne valahogy hinni. És akkor felépülne egy olyan világ, amiben van miért küzdeni. Ahol én is látom a célokat, ahol lehet egy olyan cél, hogy öröm van bennem. Lehet egy olyan cél, hogy békesség van bennem. Lehet egy olyan cél, hogy hálaadás van bennem. Befejezem azzal, hogy egy kicsit rámutatok itt a népünknek és nemzetünknek is az értékeire, meg az ünnepére. Augusztus 20-a volt, különös és furcsa augusztus 20-a volt talán ez számunkra. Mi hiányzott belőle? Az, hogy felhőtlenül, boldogan ünnepeljünk, hogy tűzi játékot nézzünk, hogy igazából azt a részét engedtük el, vagy veszítettük el, ami a legkevésbé lényeges. De mindenki azt élvezi a legjobban. Ahol nem kell szembenézni semmivel, ahol csak szórakozás van, ahol elengedem a feladatot, ahol nem kell teljesítenem semmit. Ahol mindenki jó úgy, ahogy van, mert színesen szép az élet, és jók vagyunk, hogy ilyen különbözőek vagyunk. De van ennek azért egy másik rész is, hogy 1000 évig csak megtartotta ezt az országot az az értékrend, amit az első király azt gondolt, hogy ez egy megtartó értékrend. Vajon, hogyha ezekből a parancsolatokból is kihúzunk, meg kipipálunk, és azt mondjuk, hogy ez se kell már, akkor garantálta a következő 1000 év? Vagy már a holnap is bizonytalanná válik. És sosem tudjuk, és ezt már nem is fogjuk tudni megvizsgálni, hogy ez hitből, vagy politikából született nagy döntés volt a nagy elődnek, valószínűleg mind a kettő egyszerre. De mégis valamire azt mondta, hogy nem töröljük el, hanem töltsük be. Csináljuk meg. Legyen ez az ország egy ország. Ezek az emberek tanuljanak meg egymásért dolgozni és élni is. Fogunk mi elkövetni hibákat, meg nagyon sokszor egymás életét keresztezi a mi életünk. De az a kérdés, hogy ebbe az irányba akarunk tovább menni, vagy pedig visszaállítjuk azt a rendet, amire lehetett építkezni. Csendesedjünk el, és Istentől kérjük imádságban, hogy lélekben is, a saját személyes életünkben is, egyházunk életében is, nem talán népünk és nemzetünk életében is, engedje meg, hogy legyen erőnk küzdeni azért, amit egyelőre nem tudtunk elérni. És ne lemondjunk azokról, amiket az Isten kilátásba helyezett, mondván, hogy ezt ember úgyse tudja elérni, hanem vele együtt tudjuk betölteni azt a törvényt, ami az életet írja számunkra. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, néha olyanok vagyunk, mint egy-egy dühös gyerek, aki nem tud játszani a játékával, és erre azt mondja rá, hogy az rossz. Mert nem sikerül kirakni, meg nem úgy működik, mint ahogy működtetni szeretné, és már is megtalálta ezért benne a hibát, és elveti magától, és azt mondja, hogy nem alkalmas arra, hogy engem szórakoztasson. És mi így vagyunk mindazokkal a minket megterhelő feladatokkal, amelyekbe beleakadtunk, és nem tudunk túllépni rajta. És akkor azt mondjuk, hogy rossz az elvárás, rossz a kérés, rosszak a parancsolatok. Olyanokat vársz el te is tőlünk, amiket úgyse tudunk megcsinálni. Nem tudunk olyan tiszta életet élni, nem tudunk úgy szeretni, nincs olyan végtelen türelmünk. Hiába mondod, hogy 70-szer, 7-szer is bocsássunk meg, mert úgy kell, és úgy jó, az ember elakad a másodiknál. És akkor utána felrúgjuk ezt az egész világot, amit mindezáltal felszerettél volna építeni. És azt mondjuk, hogy akkor nincs is mennyország, akkor nincsen te országod, akkor ezek a dolgok nem működnek. Vajon mit igazolunk ezzel? Azt, hogy valamit rosszul terveztél el, vagy csak azt, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk egy kicsit is odafigyelni arra, hogy az útmutatás az életre vezető utat jelölné meg. És köszönjük neked azt, hogy néha megállítasz, és még talán nehéz megköszönni, de ezek a legnehezebb próbatételek is erről szólnak, hogy elgondolkoztatnak, hogy most akkor lemondunk erről az életről, vagy újra szeretnénk élni. Jókor jön talán Jézusnak ez a bátorítása, hogy nem azt akarjuk, hogy eltöröljél bármit, hanem azt, hogy teljessé tegyed. És tudjuk, hogy ehhez téged segítségül kell hívni. Szeretnénk veled újra nekifutni sok mindennek. Egy nyári időszaknak is a végén vagyunk már, azt gondoltuk, hogy kipihentük magunkat, hogy felfegyverkeztünk munícióval, erővel, egy újabb tanévre talán, az életünk újból csatarendbe állítható. De ez nem így van, tudjuk magunkon, hogy el vagyunk fáradva, hogy kell a bátorítás. Ezeket jöttünk ma is elkérni te tőled. Így imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, akik valóban megtapasztalták azt, hogy ha valami elmúlik, az nem jön vissza. És ők sem eltörölni szeretnék a régiek emlékét és megfeledkezni róluk, hanem valahogy teljessé tenni azt az ő szívükben, ami a múltnak a lehetősége volt. Együtt lenni valakivel, akit szeretünk, akinek meg lehet fogni a kezét, akit meg lehet simogatni, vagy akinek a simogatását lehet érezni. Ne engedd, hogy lemondjunk így egymás életéről, hiszen még ott a legkeményebb helyzetben, a koporsó mellett is vigasztaló üzeneted van, hogy te összeszeded a tieidet, és ott is életet támasztasz, ahol csak elmúlást látunk. Engedd, hogy ez vigasztaló legyen számukra is most. És imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Engedd, hogy tudjuk választani a nehezebb utat, ami az életre vezet. És ne a könnyebbet, ami talán ideig, óráig megold egy-egy élethelyzetet, egy-egy feszültséget, de utána mindenkit romlásba visz. Engedd, hogy megtaláljuk azt az utat, ami veled együtt indult, és ezen tudjunk járni ezután is. Imádkozunk gyülekezetünkért. Engedd, hogy a szolgálataink, azok lehessenek a te dicsőségedre, és embertársaink javára. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Rácz Andrásné született Graur Marianna, 77 éves testvérünktől, Nagy Imre Miklós, 89 éves testvérünktől, és Palatic Zoltán, 55 éves testvéreinktől. Az Isten békessége legyen azok mellett, akik rájuk emlékeznek, adjon számukra vigasztalódást. Szeretettel jelzem, hogy jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapján megterítjük az úrasztalát, úrvacsoraosztással egybekötött Isten tiszteletet tartunk, egyben az új kenyérért fogunk hálát adni. És szeretném azt is hirdetni a gyülekezetnek, hogy ma este 7 órakor a római katolikus templomban Rákos Szent Mihályon a Krédó együttesnek lesz egy jótékonysági koncertje a kárpátaljai bajba jutottak megsegítésére. Részletesen nem szeretném hirdetni a programját ennek a koncertnek, itt kinn a hirdetőtáblán meg lehet találni az előadókat, a céljaikat. Szeretettel bátorítom mindazokat, akik szívesen elmennek egy ilyen koncertre, és ezáltal támogatni is tudják azokat, akik a háború sújtotta övezetben, vagy onnan elszakadva már gondok között, anyagi nehézségek között is küzdenek. Tehát ez ma este 7 órakor lesz Rákosszent Mihályon, a római katolikus templomban. Isten tiszteletünket a 758-as számú dicséretünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 758-as számú énekünknek a záró negyedik versét. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szerint.